Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltárunk első versét. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége, a te szerelmes hajlékidnak, az én lelkem fohászkodik. Tornácodba kívánkozik, ó Istene a magasságnak, áhítozik testem, lelkem, te hozzád élő Istenem. Hirdetéseinket, a helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az elmúlt héten búcsúzott a 71 éves korában elhunyt Lieber Sándortól Iker testvére György, valamint Polgár Sándorné Kürti Edit, 73 évesen elhunyt testvérünktől az ő szerettei. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok életére. És a további hirdetéseket a nagytiszteletű asszony mondja.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Két dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik... 10 évvel ezelőtt itt álltunk a családdal, és mindenki egy-egy mondatot mondott, 10 évvel ezelőtt mutatkoztunk be, és akkor kerültünk ide a gyülekezetbe. És végignéztük ebben a 10 évben készült fényképeket, és ebből egy válogatást készítettünk. Nagyon jó volt készülni erre a kis fotókiállításra, hiszen olyan örömteli pillanatokat tudtunk újra felidézni. Én remélem, hogy mindenki majd megtalálja magát rajta. Szeretettel hívogatom a gyülekezeti tagokat, hogy Isten tisztelet után egy rövid időre jöjjenek fel a gyülekezeti terembe, és nézzék meg a fotókiállítást. A másik alkalom, amit szeretnék hirdetni, minden február 14-e környékén országos szinten és Európa szinten is ünneplik a házasságot. Ez egy nagyon fontos érték, hiszen Isten férfivá és nővé teremtett bennünket, és a házasság hete alkalmából mi is szeretnénk egy házaspári vacsorát rendezni. Február 18-án pénteken 6 órára várjuk majd a házaspárokat. Szeretnénk az istentisztelet végén a meghívókat is átadni azoknak, akik itt vannak, akik pedig nincs, majd megpróbáljuk postán eljuttatni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! És a mai vasárnap van a szeretett szolgálat vasárnapja, ezért az imádságunkban hordozzuk a szeretett szolgálatot és annak a gyülekezetünkben végzett munkáját is. Isten legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Folytassuk tovább ének szóval az Isten tiszteletünket, énekeljük az új énekes könyvben a 823-as éneket valamennyi versével. Ez a régi énekes könyvben a 299-es számú ének. Így kezdődik: Jézus hív, bár zúgmorajlik, életünk vad tengere. Jézus hív, bár zúgmó rajlik, életünk vad tengere. Hol kívása tisztán hallik, gyerköves, ó, jöjj ide! Vedd a példát Andrástól ki, halva hívó szózatot. Hálóját se bonszolá ki, érte mindent elhagyott. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéit, Jónás próféta könyvének harmadik részéből az első 10 verset. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd nekik azt a beszédet, amit én parancsolok neked. Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyváros volt Istennek. 3 napnyi járóföldnyi volt. Elindult Jónás, és bement a városba egy napi járásra, és így kiáltott. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, és a nagyoktól fogva a kicsinyekig mind zsákruhába öltöztek. Amikor eljutott ez a hír Ninive királyához, fölkelt a trónjáról. Levette magáról királyi ruháját, zsákruhába öltözött, és a porba ült. Azután a király és a főurak parancsára kihirdették, és elrendelték Ninivében. Ember és állat, ökör és juh, semmit se kóstoljon, ne legeljen és vizet se igyon, hanem öltözzenek zsákruhába. Az emberek és az állatok erősen kiáltsanak Istenhez, és térjen meg mindenki gonosz útjáról és az erőszakosságból, amelyet cselekszik. Ki tudja, talán felénk fordul Isten, és megengesztelődik, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Amen. Eddig Istenünk ígéje. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy elküldted Jézust, mert annyira szerettél bennünket, és így a lángoló haragod lelohadt a mi irányunkba is, és így bűntelenül állhatunk meg majd előtted, a te trónodnál. Köszönjük azt, hogy eljutatod ma is hozzánk a te üzenetedet. Ma már nem proféták által, hanem a te igéd által bárhol és bármikor. Köszönjük neked az ige üzenetét, amely talán változást hozhat az életünkbe, amelyel mindig megpróbálsz bennünket figyelmeztetni, de mi olyan sokszor nem figyelünk oda rád. Ezért kérünk, Urunk, hogy figyelmes legyen a szívünk. Drága Istenünk, te látod azokat, akiknek a szeretteit temettük el a héten, akik búcsúztak, akiknek szomorú a lelkük. Te adj nekik vigasztalást és támaszt ezekben a nehéz órákban, napokban. Eléd hozom, Uram, gyülekezetünkben levő idős testvéreket, illetve azokat is, akiket csak ismerősként hallunk, hogy milyen sokan szenvednek a Covid vírustól vagy más betegségtől, milyen sokan vannak kórházban most is, tüdőgyulladással vagy egyéb betegséggel. Van, aki egy balesetet szenvedett, és azért van a kórházban, és jelenleg stabil az állapota, de ő érte is kérünk, Urunk, hogy add vissza az egészségét, adj neki gyógyulást. Drága Istenünk, köszönjük, hogy vagy nekünk, köszönjük, hogy elküldted Jézust, és hogy ezáltal a legfőbb evangéliumot, a legfőbb örömhírt, hogy mi sem vesztünk el, ugyanúgy, ahogyan a niniveiek. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetés előtt énekeljük új énekes könyvünkben a 770-es számú ének első versét, és a 659-es számú ének ez a barna énekeskönyvben, és a kivetítőn a sorrendje ennek az éneknek a barna énekeskönyv szerint van, mert abban a második és a harmadik meg van cserélve az új énekeskönyvben. Az első versét énekeljük most, az Úr csodásan működik. Csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyiben, formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Istenünk ígéit olvasom Máté evangéliumának 12. részéből, 38-as verstől a 42-es versig. Ekkor az írástudók és a farizeusok közül némelyek újból megszólaltak. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt, ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik más jel neki, csak a Jónás próféta jele. Mert amint Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a cethal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld gyomrában. A ninivei férfiak az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzedékkel, és megítélik, mivel ők megtértek Jónás prédikálására. És íme nagyobb van itt Jónásnál. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és megítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallhassa Salamon bölcsességét. És íme, nagyobb van itt Salamonnál. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvérek! Kedves gyülekezet! A textusként felolvasott ige szakaszunkban azt arról olvastunk, hogy a farizeusok és az írástudók, a népnek a vallási vezetői oda mentek Jézushoz, és megkérték arra, hogy mutasson nekik egy jelet, valamit, hogy valóban ő-e az a messiás, akire vártak. Tehát mondhatni, hogy ilyen erőszakosan szólították fel erre, hogy gyerünk, bizonyítsd be, hogyha tényleg az vagy. Követte őket amúgy egy olyan tömeg is, akik amúgy is csodákat láttak már Jézustól, és továbbra is azt vártak tőle. Tehát mindenki, aki itt most ebben az igében Jézust követte, vagy ott volt körülötte, mindenki arra várt, hogy tegyen valamit, hogy bizonyítson. Az emberek ilyen váradalmakkal voltak felé, de ő azt mondta, hogy nem. Az volt a válasza ezeknek az embereknek, hogy mindegy, hogy most itt mit szeretnétek látni, milyen jelt kívántok, az emberi kérésre, erre a hamis elvárásra azt mondta, hogy nem. Nem adatik más jel nektek, csak Jónás próféta jele. Jónás prófétáról, pedig az Ószövetség ige szakaszban hallhattunk, és a mai Isten tiszteletünkön Jónás prófétát és Jézusnak a hozzáállását fogjuk összehasonlítani, tehát Jónás prófétának a nem válaszát, Jézusnak pedig az igen válaszát, amelyet Isten akaratára mondtak. Tehát kezdjük Jónással. Ki is volt ő valójában? Ugye a könyv címéből tudjuk azt, hogy ő egy próféta volt. Egy próféta volt, és kik is voltak ebben az időben ezek a próféták? Sokszor ez sem teljesen tiszta nekünk. Ugye annyit tudunk róluk, hogy ők voltak Isten emberei, és biztosan valami jót képviseltek a Szentírásban. De mivel is járt a prófétaság? Azt tett valakit prófétává, hogy kapott egy nagyon-nagyon fontos küldetést Istentől az életében, amelyet mindenképpen be kellett, hogy teljesítsen. És ez a küldetés egy nagyon fontos üzenetet hordozott, amelyet a prófétának a saját életével hitelesen kellett képviselnie. És mindezt összefogja az, hogy a próféták azok sosem mondhattak volna, legalábbis így lett volna a helyes, sosem mondhattak volna nemet Isten akaratára. Jónásnak a könyve, az egész könyv, hogyha egészében nézzük, megnézzük a felolvasott igeszakasz előzményeit, meg ami utána következik, azt látjuk, hogy a prófétává válás folyamata látszódik ki benne. Hiszen ahogy kezdődik a könyv, akkor még nem igazán mondható ez a Jónás igazi prófétának. Ugye azok alapján, amiket mondtam, főleg az utolsóval kezdve, hogy igent mond Isten akaratára. De elsőre pont, hogy ő egy ellenpélda volt. Ő nemet mondott egyből az ő küldetésére. Még egy nagyon-nagyon fontos küldetéssel bízta meg Isten, hogy az ő megváltásának, a kegyelmének az öröm hírét vigye, de ítélet által. Mert ugye azt tudni lehet az ószövetségi prófétákról, hogy először az ítélettel kezdik a prófétálásukat, de azért, hogy rávilágítsák azt a valakit vagy népet, akinek szól ez az ítélet, hogy még van egy kis idő változni, van egy kis idő megtérni, és utána ez hordozza magában a kegyelmet, mert hogyha erre hallgatnak, akkor Isten bizony megkegyelmez nekik. Minden prófétának ugye ez volt az első pontja itt a proféták feladatainak, hogy van egy küldetése. Az ő küldetése az volt, hogy menjen el Ninivébe, ez volt akkor az Asszír Birodalomnak a fővárosa, és hirdesse azt, hogy a város 40 nap múlva el fog pusztulni, de nem csak ennyit, ha nem térnek meg Istenhez, tehát hogy ha nem változtatnak az addigi életmódjukon. Annyit tudunk biztosan Asszíriáról, hogy az ókorban nagyon híres volt a gonoszságáról, a hatalmasságáról, a kegyetlenkedéséről, több próféta is ír ellenük, több próféta is megemlíti azt, hogy majd Isten meg fogja alázni Asszíriát. Ugye akik járnak az online Biblia órára, mostanában pont ez szokott lenni a téma. És mindez ellenére mégis azt az üzenetet kellett volna vinnie akkor Jónásnak, hogy ugyanilyen rosszak, és ugyan ítéletet érdemelnének, de mégis kegyelmet találhatnak Istennél, hogyha igaz bűnbánatot tartanak. Jónás nemet mondott erre a küldetésre először. Nemet mondott, mert ő nem tudott nekik megbocsátani, ő nem így látta helyesnek. Ő nem gondolta azt, hogy ez a birodalom, ez a kegyetlen, Istent nem is ismerő birodalom, ez megérdemelni azt, hogy Isten megkegyelmezzen nekik. De Isten pont azért küldi az ítéletet, mindegyik próféta által mindig azért küldi, mert benne van a kegyelemnek az üzenete is elrejtve. Ugye felhívja az a kis idő őket, a figyelmüket a változásra, hogy még van idő, még amíg lehet, amíg szabad, borulj le a kereszt alatt. Tehát ezt a megtérésre hívó igét kellett volna, hogy vigye Jónás. Azt, hogy még tart a kegyelem ideje, és ez az a Jónás jele, amiről itt Jézus is szólt az új szövetségi ige szakaszban. Isten kegyelmének a jelét kellett volna, hogy ő vigye. Ám ő mégis ellenkezett Istennel. Az ő akarata, az ő gondolatai teljesen mást diktáltak, az ő szíve teljesen más diktált, mint amit Isten gondolt volna, és ez amúgy természetes, mert néha még mi sem értjük meg azt, hogy Isten mit és miért csinál. Szentírás azt üzeni nekünk is, számunkra is, hogy minden embernek elkészített valamilyen fontos küldetést, valamilyen fontos feladatot, amelyet véghez kell, hogy vigyen itt a Földön. És ez a fontos feladat, ez bizony biztos, hogy mindig nehézségekkel is jár. Biztos, hogy lesznek benne nehezítések, vagy valami, amit mondjuk el kell hagyni, valami, amit el kell fogadni, valami, amiért vállalni kell ezt a küldetést, és ez lemondással járhat, ez nehézségekkel járhat. És pont ezért, mivel nehézséggel jár, ezért van sokszor ellentétben a mi akaratunkkal. Jónás is tudta, hogy ha Ninivébe megy ebben az Istent nem ismerő ellenséges városba, akkor egyből benne volt a gondolat, hogy neki milyen nehéz lesz, ugye emellett, hogy amúgy se ment szívesen ítéletet és kegyelmet hirdetni nekik. Ha ítéletet kellett volna hirdetni, akkor lehet, hogy szívesen ment volna. Tehát nehéz ez a feladat. Nehéz az, amit Isten bízott ránk, és nehéz összevetni a mi akaratunkkal sokszor, mert ugye ez a feladat, ez amiről itt szó van, ez Isten akaratának megfelelő feladat, és ugye mi ezzel sokszor nem értünk egyet. Ugye mondtam azt, hogy sokszor ezért el kell hagyni valamit, le kell mondani valamiről. Például hirtelen munkahelyet kell változtatni. Vagy jön egy hirtelen betegség, és végzünk egy munkát, és közben van ez a betegség is, nem tudtunk róla, nem tudunk tőle megszabadulni, és méltósággal kell mégis végezni azt a feladatot. Vagy gondoskodni valakiről, valaki lerobban a családban, vagy valaki már születésétől kezdve úgy születik, hogy benne van a jövőképünkben, a fejünkben, hogy bizony ez sok-sok nehézséggel fog járni, de mégis vállalni kell, mert Isten akaratával az egyezik meg, hogyha ezt a küldetést, ezt a feladatot vállaljuk, és nem kell ehhez prófétának lennünk, csak fel kell ismernünk, hogy mi igazán Isten akarata. És valamikor láttam egy filmet, és pontosan erről a vállalásról szól, hogy vállaljuk a küldetést, amit Isten ránk bízott. Az a címe a filmnek, hogy Érkezés, és az a fő mondani valója, hogy ha tudjuk azt, hogy valami nehézséggel fog járni az életünkben, ha előre már tudjuk, hogyha belegondolunk, akkor vállaljuk-e, akkor belemegyünk-e annak ellenére, hogy akkor még ha nem tetszik, még ha néha dacolunk, néha nagyon-nagyon nehéz, néha úgy érezzük, hogy nem bírjuk, akkor is vállaljuk-e. Mert ebben a filmben az van, hogy főszereplő hölgy azt tudja előre, hogy a gyermeke, aki meg fog születni, áramszünet. Tehát olyan betegséggel fog megszületni, hogy szenvedéssel fog járni az ő felnevelése, és valamikor majd el kell őt engedni. És tudja, hogy ez egy nagyon nehéz küldetés, de ennek ellenére ő elvállalta. Belement. Ez a fő mondani valója, és erről szól hát ez az Istentől kapott küldetésünk. És ez a küldetés a nehézsége mellett szép is. Szép, azért szép, mert Isten rendelte el a számunkra. Azért szép, mert hogyha belemegyünk, hogyha vállaljuk a nehézségek ellenére, akkor áldássá lehetünk vele másoknak a számára. Ugye úgy indult az ige szakasz, hogy Isten másodjára szólt Jónásnak, hogy menj el, indulj Ninivébe. Mert ugye az első unszolásra nem akart belemenni. És ez az indulj el és menj, ez a kifejezés, amit itt a Bibliában olvashatunk, ez ugyanazt jelenti, hogy jöjj létre, valósulj meg. Tehát ez azt mondja nekünk, hogy ha mi alávessük magunkat Isten akaratának, és ezt a küldetést, ezt a nehéz küldetést, amiről tudjuk, hogy el kell végeznünk, vállaljuk, akkor lesz igazán teljessé az életünk. Akkor lesz, tehát hogy akkor nyer értelmet az egész életünk. Hogyha azt a célt teljesítsük, amit Istentől kaptunk. Viszont ugye mindannyian emberből vagyunk, és ugyanígy Jónás is emberből volt, és az Istentől elszakadt ember, az teljesen távol van Istentől. És természetes az, hogy először még alkalmatlan erre a feladatra. Alkalmatlan rá, nem biztos, hogy el tudja vállalni. Vagy nem biztos, hogy meg tud benne maradni. És ezért, ugye, hogyha az előzményeket megnéztük volna, felolvasottakhoz, akkor az úgy hangzik, hogy Jónás ugye ellenkezik Istennel, Isten akaratával, és felszáll az éppen ellenkező irányba tartó hajóra, nem arra, ami Ninive fele menne. És ugye hatalmas nagy vihar támad a tengeren, a hajóban pedig mindenki a saját istenéhez imádkozik, ugye mindenféle népség van azon a hajón, ő meg elbúj. Ott is megpróbál ugye elmenekülni, úgy, ahogy először elmenekült a Isten akarata elől a hajóval, ott is megpróbált Isten akarata elől elmenekülni, pedig tudta, hogy ez a vihar miatta van. És ugye miután kitudódik ez az egész, abban a pillanatban már ő is érzi, hogy ez így nincsen rendben, és ő maga kéri, hogy vessék a tengerbe, és akkor véget fog érni ez a vihar. És ugye gyerekek által legjobban ismert történet rész van ott, hogy jön egy nagy hal, elnyeli, 3 napig ennek a halnak a gyomrában van, és végül kiveti azon a parton, ahova a küldetése eleve szólt volna, Ninivéhez közel. Milyen egyszerű lett volna, hogyha kezdetektől Istenre hallgat? Milyen egyszerű lett volna, hogyha egyáltalán nem ellenkezik Istennel, hogyha egy kicsit megpróbálja megérteni az ő akaratát? Sokkal egyszerűbben és nem ilyen körülményes módon jutott volna el a küldetéséhez. Azért, mert menekült. És mi is milyen sokszor menekülünk Isten akarata elől, amikor tudjuk, hogy mi az, amikor érezzük, hogy mi az, de nekünk mégsem tetszik. Lehet, hogy Istenben sok ember hisz, meg sok ember ismeri. Az is lehet, hogy sokan tudunk a megváltott voltunkról, de mégis olyan kevesen hallgatunk rá. És ugye azért hallgatunk rá olyan kevesen, mert nem tetszik általában nekünk a kapott üzenet. Mondjuk azt, hogy valamit el kéne viselni méltósággal, amiről ugye már beszéltünk. Vagy ki kéne békülni valakivel. Vagy valami, amit tanulunk, vagy dolgozunk, az mondjuk nem megy. És akkor rá kellene jönnünk arra, hogy Isten ezzel mutatni akar nekünk valamit, hogy változtatni kéne, hogy ez így nem jó. De ugye nekünk ez nem tetszik. Mi ragaszkodunk a mi véleményünkhöz, a mi gondolatainkhoz, a mi akaratunkhoz. És ez a bűn, a bűnhöz való ragaszkodás. Nagyon érdekes, a bűn szó az azt jelenti, hogy céltévesztés. Mint amikor az íjász megpróbál a célba találni, de valahova máshova elkalandozik a figyelme, és akkor elmegy a nyíl oldalra. Tehát ilyen az ember is, aki teljesen Istentől függetlenül csinál jó dolgokat. Csinálhat jó dolgokat, de az teljesen üres, teljesen tartalmatlan Isten nélkül. Mondhatni, hogy tevékeny az ilyen ember, de mégis üres az élete. Ugye próbál ilyenkor nem odafigyelni Istennek az intő jeleire. Ilyen esetben csak egy helyes dolgot lehet tenni. Azt, amire Jónás is rájött ott a hajón a viharban, és utána pedig a nagy halnak a gyomrában, ugye ahogy a Szentírás írja. Arra, hogyha azzal tudjuk a leghelyesebb dolgot tenni, hogyha lemondunk a mi saját igazunkról, és Istennek adunk igazat. Hogyha belátjuk, hogy igen, az a helyes, amit te mondtál. Belátjuk azt, hogy még ha nem is tetszik nekünk, akkor is belátjuk azt, amit Isten üzent, mert tudjuk, hogy ő szeret minket, és azért akarja azt a valamit, hogy vagy elengedjük, vagy elhagyjuk, vagy változtassunk. És még lehetne sorolni. Ez olyan, mint amikor a kisgyerekek először nem akarnak szót fogadni a szüleiknek, aztán vagy a saját kárukon, vagy amúgy is belátják, hogy igen, anya vagy apa, neked volt igazad. Tehát Jónás ezt tette, akkor Istenhez fordult, és jelképesen meghalt önmagának, mert egy ilyen zsoltárt mondott, egy ilyen halál előtti zsoltárt. Ez így hangzik, hogy ott a cetnek, vagy hogy a halnak a gyomrában. Mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre, lesüllyedtem a hegyek alapjáig. Örökre bezárult mögöttem a föld, de te kimented életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Tehát Jónás ott a saját kárán rájött arra, hogy Istenre kellett volna hallgatnia már a kezdetektől fogva, de tudja, hogy Isten kegyelmes, és hogy ő vissza tudja állítani a helyes kerékvágásba, tudta azt is, hogy tud neki segíteni. Tehát készé tette Isten a küldetésre, és ott akkor a cet, mindig cetet mondok, halnak a gyomrában, ott készé vált, és valóságosan prófétává vált. Tehát igazából Jónás ott vált prófétává. És utána látjuk az ő könyvét tovább olvasva, hogy valóságosan volt értelme az ő küldetésének, mert innentől látjuk, hogy értelmet nyert az egész. Mert bement Ninivébe, ugye olvastuk az ige szakaszban, prédikált az egész városnak, ennek a pogány népnek, és az ő prédikációja hatására az egész nép, még a város vezetői is belátták, hogy bűnösek, hogy változtatni kellene. Hogyha talán őszinte bűnbánatot tartunk, akkor talán ez az Isten, ez az igazi Isten megkegyelmez nekünk. Tehát mind láthatjuk azt, hogy az a küldetés az valóban az, ami Isten akaratának megfelel. Akkor, hogyha látjuk, hogy van értelme. Akkor, hogyha látjuk, hogy van általa növekedés, valami jó történik általa, valami, ami Istenre mutat, Istenre és az ő szeretetére. Mert ugye, amit Jónás is tett, az is Isten szeretetére mutatott. Nem arra, hogy el fogtok pusztulni 40 nap után, és de jó, bár ő lehet, hogy erre gondolt először, hanem arra, hogy el fogtok pusztulni, ha nem tértek meg, de Isten kegyelmes, és bármikor felé fordulhattok. De mivel az ember olyan, hogy sokszor elfárad a rábízott feladatban, sokszor történik olyan, hogy kimerül, testileg vagy lelkileg, vagy valami más történik, akkor képes arra, hogy elfárad, és akkor azt teszi, amit Jónás is tett a továbbiakban. Elvégezte a küldetését, lett ugye eredménye, de ismételten ott nemet mond Isten akaratára, akkor, amikor a városon kívülre ül, és nagyon mérges, hogy Isten hogy megkönnyörült ennek a népnek. Mert ugye úgy ért véget az ige szakasz, a lekció, hogy Isten megkönnyörült ennek a népnek, akik őszinte bűnbánatot tartottak. Ő pusztulást várt. Ő azt várta, hogy ez az idegen nép, akinek ő nem tudott megbocsátani, majd most jó nagy ítéletet kap. És ismételten találkozott az ő akarata is, Isten akarata is, ismételten nem tudta elfogadni, és ezért volt ő olyan nagyon dühös. Prófétáknak sosem szabadna nemet mondani Isten akaratára. És itt ismételten nem volt képes igent mondani Istennek. Ugye mi volt a prófétai feladatok között a második, amit mondtam? Ugye mondtam, hogy van mindig egy feladatuk, és visznek egy üzenetet ezzel a feladattal, amit ők nekik hitelesen kell képviselniük. És ez hiányzott itt Jónásból, mert a feladatát ellátta, hitelesen viszont nem volt képes ott akkor abban a pillanatban képviselni. És mi is sokszor kerülhetünk ilyen helyzetbe, hogy lehet, hogy lelkesen végezzük a feladatunkat, lehet, hogy látjuk, hogy van eredménye, de az is lehet, hogyha a legkisebb rossz történik, akkor már elbizonytalanodunk, vagy akkor már azt mondjuk, hogy jó, nincs több erőnk tovább csinálni, én feladom. Nézzünk pár olyan prófétát példának, akik szintén kerülhettek ilyen helyzetbe, de mindig visszatértek Isten akaratához, még akkor is, amikor elfáradtak. Akkor is tudták hitelesen képviselni azt az üzenetet, amit ők vittek a népnek. Ilyen volt például Jeremiás próféta. Az ő szolgálatával együtt járt, mondhatni, a megaláztatás és a szenvedés. De ő ennek ellenére mégis viselte ezt, vállalta ezt a rábízott feladatot. Még akkor is, amikor az fájt neki a legjobban, amikor nem idegen népek ellen kellett ítéletet hirdetnie, hanem a saját népe, a sajátjai ellen, mert ők tértek el Istentől. És ugyanerről olvashatunk szintén Biblia óráinkon mostanában, Izsaiás próféta könyvében is, hiszen őnek is a saját népe ellen is fel kell szólalnia. És ő is mindezt hűségesen végezte. És Jeremiásra visszatérve ő is elfáradt, és volt, hogy ezt mondta. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz újra. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. És ugye ez a ige szakasz azt mutatja nekünk, hogy ezek a próféták mennyire is Istennek az eszközei voltak, de úgy, mint átlagos emberek. Nem volt bennük semmilyen más különleges, hiszen ők is megfáradtak, ez az eszköz is elhasználódik, kell neki egy bátorítás. De ugye itt, ahogy hallhattok is, amit az Úr üzent Jeremiásnak, bármikor visszatérhetett ebbe a szolgálatba, ahogyan Jónás is tette. Ugye először nemet mondott, viharba került, a hajgyomrába került, belátta, hogy Isten akaratára kellett volna hallgatni, és visszatért ő is ebbe a küldetésbe. Másik olyan próféta, aki nagyon hűségesen képviselte Istennek az akaratát és a rábízott üzenetet, az például Hóseás próféta. Neki például az egész családi élete ment rá erre, hogy Isten üzenetét hordozza, hiszen egy bűnös asszonnyal házasodott össze, a gyermekei is azt példázták, illetve felesége is, hogy milyen rossz szépen akkor Isten népének és a Teremtő Istennek a kapcsolata. De ő ennek ellenére belement, tudta, hogy nehézséggel fog járni, tudta, hogy nem lesz könnyű, nem lesz rózsás a helyzete, de ő belement mégis. És hitelesen tudta így képviselni az üzenetet, és így volt igazán értelme mindennek. Tehát erről szól a prófétaság feladata. Így lehet hitelesen az életünkkel képviselni Istent itt a Földön. És ezért volt fontos az, hogy soha ne mondjanak nemet Isten akaratára, legalábbis törekedjenek mindig erre. Mert így válhattak igazán jó eszközeivé Istennek. És most pedig nézzük meg az igének a másik nagy példáját előttünk, aki ugye nem más, mint Jézus Krisztus. Róla azt biztosan tudjuk, hogy ő mindig igent mondott Isten akaratára, már a kezdetektől fogva. És ugyan gondolhatnánk azt, hogy neki könnyű volt, mert ő Isten fia volt, neki közvetlenebb kapcsolata volt Istennel, de mivel ő nem csak tökéletesen Isten, hanem tökéletesen ember volt, ezért ő is ugyanazt átélte, mint ezek a próféták, a félelmet, azt, hogyha valamiért dühös volt, azt, hogyha valamitől tartott, hogy majd meg fog történni, de mégis mindig alávetette magát Isten akaratának. Például a Getsemáné kertben is félt. Ugye olvassuk azt, hogy könnyezett, vért is könnyezett, és mégis azt ki tudta mondani Istennek, hogy ezen felül legyen meg a te akaratod, Istenem. Mondhatni, hogy Jézus is próféta volt, hiszen karácsonyban többször is hallhattunk arról, hogy neki is volt prófétai tisztsége. Ugye a napkeleti bölcsök három ajándéka közül a mirha olaj mutatott rá arra, hogy neki van itt a Földön prófétai tisztsége, hiszen ő mindig aláveti magát minden helyzetben Isten akaratának. És milyen különleges, hogy Jónás története, hogyha az egészet nézzük, mindegyik Jézusnak a prófétai küldetésére mutatott rá, amit itt a Földön el kellett végeznie. 3 napig volt Jónás a hal gyomrában. 3 nap és 3 éjen át hirdette Jónás a prédikációjában azt, hogy el fog pusztulni a várost, hogyha nem tértek meg. És Jézus is ugye 3. napra támadott fel a halálból. És ugye tudjuk, hogy nem az volt a küldetése, nem ott állt meg az ő küldetése, hogy meghal a kereszten, hanem akkor az volt a kiteljesedése, a célja az ő küldetésének, hogy 3. napon legyőzze a halált és feltámadjon, ezáltal legyőzze számunkra is a halálnak a láncait, és megszerezze az örök életet. Kereszt felé is úgy ment Jézus, mint egy jó próféta. Tudta, hogy ez a küldetése. De mégis azt olvastuk itt az új szövetségi szakaszban, hogy de nagyobb van itt Jónás prófétánál. De nagyobbról van itt szó, mint Salamon király. Tehát nagyobbról van szó, mint egy átlagos próféta. És természetes, hiszen ő Isten fia volt. Ő maga volt a megtestesült ige. És ugye, hogyha végignézzük a prófétai jellemzőket, mindegyik jellemző Jézusra, csak mégis több. Igent mond Isten akaratára, ezzel szerzi meg számunkra a váltságot a bűneinkből. Képes képviselni az üzenetet, a mondani valót, amit tesz a saját életével, viszont mivel Jézus több, Jézus Istennek a fia, ezért kiderül közben, hogy ő maga az üzenet számunkra. Ő maga a mondani való is. Azt akarja nekünk üzenni, amit Jónás hirdetett akkor a niniveieknek, hogy térjetek meg hozzám a bűnös utaitokról, bánjátok meg őszintén a bűnötöket, és forduljatok hozzám, és akkor megkegyelmezek nektek. Ma is Isten a kegyelmét hirdeti, de olyan sokszor kell ma is bizonygatni ezt, mint ugye a farizeusoknak és az írás tudóknak ott az ige szakasz elején. És ez olyan rossz érzés lehet, mint hogyha valaki, akiről tudjuk, hogy nagyon szeret minket, őt kérnénk meg arra, hogy bizonyíts be újra és újra, hogy szeretsz. Például egy édesanyja felneveli a gyermekét, és az a gyermek megtapasztalja folyamatosan egész életében a szeretetét, és mégis azt kéri tőle újra, hogy bizonyíts be azt, hogy tényleg szeretsz engem. És ezt a szeretetet, Isten szeretetét, ennek jelen lehetünk mi is, mi keresztények, hiszen mondtam, hogy nem kell ehhez prófétává lenni. Nem kell prófétának lennünk ahhoz, hogy felismerjük Isten ránk bízott küldetését. Nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy az akaratával megegyezzünk, hogy átgondoljuk, hogy tényleg Istenem, neked van igazad. Mit kell hát tennünk, hogy jellé váljunk itt a Földön, keresztényként Isten szeretetének a jelévé? Először is, hogyha felismerjük a ránk bízott küldetését Istennek, ami egyben az ő akarata is. Ha nem dacolunk azzal, hogyha ez nem tetszik nekünk, vagy ha nehéz, vagy ha ellentétben áll a mi gondolatainkkal. És harmadjára pedig, hogyha már benne vagyunk, ha már végezzük ezt a feladatot, ezt az egész életen át tartó feladatot, akkor hitelesen meg tudunk benne állni az ő szeretetét képviselve itt a Földön. Tehát, kedves testvéreim, ne önmagunkat akarjuk megvalósítani itt a Földön, hanem arra törekedjünk mindig, mindenkor, hogy Isten akarata valósuljon meg általunk is. Mert aki ebbe belemegy, aki ezt vállalja, az áldássá lesz mások számára. Isten adja, hogy mi valamennyiünk életében megtörténjen ez. Amen. Az ige hirdetése felelve énekeljük az új énekeskönyvben a 770-es számú éneket, és most a második és harmadik versét, és ugye a kivetítőn a barna énekeskönyv szerint lesz. Ott pedig a 659-es számú ének. És a második verse így kezdődik, ne félj tehát kicsiny csapat, ha rád fellek borul. Ne félj tehát kicsiny csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad ő, meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, s bármit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, sokszor mi nem értjük a te tervedet. Nem értjük, hogy mi miért van. Sokszor azt sem tudjuk, hogy amit végzünk, az a te akaratod szerint való-e. Azt sem tudjuk sokszor, hogy lesz-e értelme, sokszor nem is látjuk előre. De milyen jó, hogy ott van a reménység benne, hogyha ténylegesen átvizsgáljuk az életünket, és megnézzük, hogy minden megfelel a te akaratod szerint, akkor láthatjuk azt, hogy tényleg van értelme mindannak, amit teszünk. Van értelme vállalni azt a sok nehézséget, azt a sok lemondást, fájdalmat vagy elengedést. Vállalni érted. Vállalni érted, hogy a te szeretetedet hirdessük ezáltal is a világban, hogy mások észrevegyék. Te taníts meg bennünket erre, arra, hogy mindig szüntelenül a te akaratodat keressük. Te taníts meg bennünket arra, hogy meg tudjuk vizsgálni az életünket, és kiszűrni azt, ami nem neked való. És kérünk, Urunk, hogy abban is erősíts meg, hogyha látjuk, hogy mi az, amit el kéne hagynunk, akkor arra készek legyünk, arra legyen erőnk. Kérünk, Urunk, hogy megvalósulhasson ez az életünkben, hiszen mi téged szeretünk, téged követünk. Drága Istenünk, a gyülekezetünkért is imádkozunk. Köszönjük a lelkipásztor és a gondnok úrnak a több éves munkáját. Köszönjük azt, hogy szeretetben együtt tudnak szolgálni már milyen hosszú idő óta. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a további munkájukat is a gyülekezetben. És kérünk, Urunk, a szeretet szolgálatért, amely mi országunkban is folyik, a te dicsőségedre szintén ugyanígy, hogy mások megtapasztalják a te szeretetedet, hiszen ez is arról szól. Az ők munkáját és a fáradozását is áld meg mi gyülekezetünkben is. Te légy a mi őriző pásztorunk, és kérünk téged, hogy hallgass meg mindannyiunk imádságát, amelyet most egy csendes percben mondunk el feléd. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben elmondott imákat, és most mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mivel hónap első vasárnapja van, ezért foglaljuk nemzetünket is imádságba, elénekelve a himnuszt és a székely himnuszt, és úgy fogadjuk Isten áldását. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bősége, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellensége. Bal sorsa, kit régen tép, hozz rá víg esztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Ki tudja, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjel el. Megítsd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király a csillagösvényen. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcától zajló tengeren. Fejünk az árjaj százszor elborítsa, ne hagyd el vesznő Erdélyt, Istenem. Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és mindenkor. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük záró énekünket, a 797-es számú éneket, amely a régi énekeskönyvben a 425-ös számú ének. Első verse így kezdődik: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert minden ható vagy, és örök szeretet. Nagy Isten a neved, ezt vallja föld és ég, csak téged illet tisztelet és dicsőség. Ó Ábrahám ura, ím hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót és vágyát elhagyom, s őt választom ki őrizőm és pásztorom. Ó Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm utamon ez vezessen. Te barátod lettem, én Istenem te vagy, tarts meg a Jézus vérért, és üdvöt adj. Megesküvél, Uram, és ígédben bízom, hogy égbe visszel gyermeket árnyakon. Meglátod Jézusom, és áldom hatalmát. Szent egyemének éneklek hallelujját.